Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A 7 éves keretköltségvetéssel fejeztük be az első részt, így most folytassuk is ezzel. Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője mondja el a részleteket.
Ez a megegyezésnek az ígérete, pontosan ebben a pillanatban ez nem több annál, mint egy óhajnál, egy erős óhajnál, hogy lezárják egy huszárvágással ezt a költségvetési vitát, amit igazából még el sem kezdtek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az egyik magyarázata annak, hogy ahelyett, hogy mi az idő ugye eltelt lassan 2 év, hogy az Európai Bizottság letett az asztalra a javaslatát, ehhez képest érdemi tárgyalások, kompromisszumkereső tárgyalásokra mai napig nem került sor, és utána kezdenek kiszorni az időből a tagállamok, az idő sürget, és vannak ugye más fontos teendők is, mint a britekkel a jövőbeli kapcsolatok kitárgyalása és egyéb ügyek. Ezért tulajdonképpen most ezt akarja szerintem kihasználni Charles Michel azzal, hogy ha így fogalmazzak, egy ódivatú, régi módi megállapodás kössön a tagállamokkal. Nem arról van szó feltétlenül, hogy egy olyan új költségvetési alkut kell elképzelni, ami átrendezi alapokat teljes mértékben, hanem inkább, amikor arról beszélek, hogy egy klasszikus megállapodás lesz, az arra lesz valószínűleg, hogy mindenkinek el kell majd fogadni valamilyen értelemben az adott helyzetet, az, hogy kevesebb pénz lesz a britek kiválása miatt, többet fog mindenki befizetni, és kevesebb pénzt fog kapni, mint eddig.
Menjünk sorrendbe. Mi a határidő? A határidő elvileg ugye az december 31-e kell, hogy legyen, miután jövő év január 1-től hatályos az új keretköltségvetés. Akkor miért sürget az idő ennyire? Hát elvileg még van 11 hónapjuk.
Igen, elvileg igen, de ne felejtsük el azt, hogy a legmagasabb szinten az Európai Tanács csak a fő cölöpöket veri le, a fő paramétereit fogja megállapítani a következő 7 éves keretköltségvetésnek. Ez még maga után von legalább 37 szektorális vagy ágazati jogszabály, hiszen agrárpolitikától kezdve a regionális politikán át az Erasmusig, a Horizon kutatási programig, ezt még mind le kell bontani különböző szektorokra és költségvetési fejezetekre. Magyarán, ha nincs megállapodás, csak mondjuk az utolsó pillanatban lenne megállapodás, valamikor a német elnökség idején az év végén, akkor nem lesz idő elfogadni ezeket a szektorális jogalkotásokat, ami azt is jelenti, hogy hiába van politikai alkú, egyszerűen nem lesz költségvetése az Európai Uniónak. És ha nem lesz költségvetése 2021-re, akkor a 2020-as költségvetés alapján kellene neki menni a következő éveknek. Ez viszont teljesen alkalmatlan, mert vannak olyan politikák, mint a regionális politika, nem lenne egyébként jogalapja. Tehát a lényeg az igazából, hogy az időn azért szorít, és visszakanyarodnék ahhoz, ami a tapasztalathoz. 2014 és 2020 közötti 7 éves keretköltségvetést februárban fogadták el, 2013 februárjában. Mint kiderült később, azt eredményezte, hogy egy-két éve csúszást eredményezett a programok megvalósításában. Tehát, hogyha most elfogadnák február 20-án, 20-án, 21-22-én, akkor ugyanott tartanánk körülbelül, mint 7 évvel ezelőtt, tehát már előre lehet látni az egy-két éves csúszást. Ha ehhez képest fél éves csúszás van, további késlekedés, akkor annak még súlyosabb hatásai lehetnek azoknak a politikáknak a finanszírozására, amelyeket nagyon fontosnak tart az Európai Unió.
Az új tervezet mennyire rendezi át az erőviszonyokat? Tehát ugye voltak nagy befizetők, meg nagyobb kedvezményezettek is. Ez mennyire alakulhat át? Ugye említetted, hogy mindenkinek többet kell beleadni a kasszába, de ami kimegy, tehát a pénzek, azok hogyan oszlanak el, mennyire lesznek ebben változások?
Igen, ugye amikor tervezetről beszélünk, akkor ugye még a hivatalos tervezetről az Európai Bizottság tett el az asztalra, és azt viszont tovább farigcsálta később több elnökség is. A legutolsó, egyidő szerint legutolsó tervezetet a finnek tették le az asztalra, ami például 50 milliárd eurót még tovább farigcsál abban, amit az Európai Bizottság letett az asztalra annak idején. Tehát látni kell azt, hogy ez egy folyamatban lévő, tehát egy mozgó célpontról beszélünk, de az is látható, hogy a két szélsőség a vitában, egyrészt azok az országok, az úgynevezett fukarországok, hiszen ezt a jelzőt agasztották rájuk, az 5 legnagyobb nettó befizető, ezek Németország, Dánia, Svédország, Ausztria és Hollandia, akik azt mondják, hogy ők nem akarnak többet fizetni a nemzeti összjövedelmüknek az 1%-ánál. 1%-ánál. Ehhez képest, hogyha extrapoláljuk, kivetítjük azt, hogy a 2014 és 20-as időszakban a biteket leszámítva mennyit kapnak az EU-27-ek, akkor a költségvetés az 1,16%. Csak hogy éreztessem a különbséget, lenne, ugye, ez a felső plafonról, a fő összegről beszélünk. Egy százalék, a GNI 1%-a és 1,16%-a között 200 milliárd eurós különbség van. Tehát óriási nagy a különbség tulajdonképpen. Nyilvánvalóan közelebb lesz a végső megállapodás az 1%-os táborhoz, de az 1%-os tábornak ez a követelése ez irreális, az alacsony, hiszen ebből nem lehet megvalósítani a politikákat. Visszatérve a kérdésekre, hogyan tudta megoldani ezt a kört, hogyan tudta háromszögesíteni az Európai Bizottság, tulajdonképpen úgy képzelték el egy olyan formulával, hogy 50, ugye a BITE kilépése számítások szerint a 7 évre 60-80 milliárd eurós hiányt fog jelenteni, egy nettó befizetőről van szó. Az Európai Bizottság ezt úgy képzelte lefedni ezt a lyukat, hogy fele arányban a megtakarításokat akart eszközölni, főleg az agrár források, tehát a közös agrárpolitikai és a közös kohéziós, a felzárkóztatási forrásoknak a rovására, másfelől pedig a befizetések növelésével. Na most Magyarországot és a többi felzárkózás folyamatában levő közép- és kelet-európai országot különösen sújtja az, hogy a regionális források, a politikai forrásokat elég erősen megvágnák. Magyarország esetében egyébként ez akár oda is elvezethetne, a bizottság javaslata értelmében, hogy negyedével csökkenne 2021 és 27 között, mind amire 2014 és 20 között lehetőségünk volt.
Még mielőtt Magyarországra és a többi közép-kelet-európai országra kitérünk, először az általad fukarnak vélt országokra, akik mégiscsak életben tartják ezt az uniós költségvetést, térjünk ki. Általában azt szokták mondani, hogyha Németország és Franciaország megegyezik, akkor minden rendben. Hogy áll most Párizs és Berlin viszonya ehhez a büdzséhez?
Igen, ugye a költségvetési kérdésekben is ott azt határozza meg a tagállamoknak az álláspontját, hogy mindenki számol természetesen, és mindenki kiszámolja, hogy neki milyen egyenlege keletkezik. Plusz még összehasonlítja magát a hasonló nagyságú státuszú fejlettségi országokkal. Most ebben az értelemben egyébként a német és a francia duó azért nem ugyanabban a hajóban utazott sohasem, hiszen a németek azok jóval nagyobb nettó befizetők, mint a franciák. A franciák elsősorban egyébként az agrárköltségvetésnek a legnagyobb kedvezményezettei, és nyilván ehhez a státuszokhoz azért ragaszkodnak. Ezzel ez a helyzet nem nagyon változik a mostani felállásban sem, akkor sem, ha mint tudjuk, az idők folyamán a közös agrárpolitikai büdzsé visszaszorult, korábbi 70%-ról ma már a közös költségvetésnek csak körülbelül a 1/3-át teszi ki. Ennek ellenére azért jelentős tétel nyilvánvalóan. Tehát Németország és Franciaország egyébként, ezt lehet hallani itt Brüsszelben is, elég éles pengeváltások folynak a két főváros között. A németek nem tartanák méltányosnak, és a méltányosság kérdéseiként szinte minden esetben felmerül az, hogy ők sokkal mélyebben be kell nyúlni a zsebükbe nekik azért, mert a britek távoztak, és közben a franciák legyenek az egyik haszonélvezői. Azért a franciák is nettó befizető, csak messze nem olyan mértékig, mint az általam említett, és ugye itt Brüsszelben egy kicsit ilyen fukarnak csúfolt országok.
Magyarország hogy jár? Magyarország a következő 7 évben is többet fog kapni az uniós büdzséből, mint amennyit befizet?
Igen. Tehát azért azt látni kell, hogy amikor ugye tele van sérelemmel, meg panaszkodással ugye a padlás, azért azt látni kell, hogy Magyarország a következő alkuban sem fog negatív méleggel kijönni. Sőt, elég jelentős pozitív mérlege ez továbbra is. Az más kérdés, hogy viszonyítva a 2014-20-as időszakhoz, elég jelentős csökkenést fog valószínűleg Magyarország elkönyvelni, különösen a felzárkóztatási forrásokat illetően. Agrárpolitikában nem lesz kirívóan a csökkenés, és nem lesz több, mint más országok esetleg. Viszont a kohéziós politikánál valóban Magyarországnak a mostani asztalon lévő különböző, tehát amik eddig letettek az asztalra javaslatok alapján, úgy lehet kiszámolni, hogy körülbelül 5,7-6,5 milliárd euróval kevesebb kohéziós forrás is juthat. Na most azért ezt látni kell, hogy ugye, mihez viszonyítjuk. A 2007 és 2013-as 7 éves keretköltségvetés kitárgyalásakor is rosszul indult Magyarország, majd a végjátékban, a tárgyalások végjátékában mindegy 4 milliárd eurót sikerült a kormánynak különböző módon visszaszereznie. Ami azt is jelenti, hogy ez a kiinduló pont nyilvánvalóan. Egyesek szerint akkor Magyarország túlnyerte magát, és most ehhez képest veszít el több pénzt. Tehát ezt is azért szerintem érdemes belehelyezni a képletbe. Továbbá azt is, hogy Magyarország az elmúlt 7 évben nem véletlenül fejlődött is sokat. A felzárkózás azért, ha nem is volt annyira látványos, mint esetleg a régió többi országában, de ennek ennél töretlenül halad előre. Nyilvánvalóan a felzárkóztatási politikának pedig az a lényege, hogy minél jobban felzárkózol egy szint, átlagszinthez, annál kevesebb pénz jut neked. Viszont az is látni kell, hogy a bizottság javaslata olyan országokat is bőven megkínál pénzzel, akik fejlettebbek, most is Magyarországnál. Tehát vannak azért ilyen méltányossági szempontok is. Magyarország, én úgy gondolom, hogy nincs abban a kedvező helyzetben nem lesz, mint például 7 évvel ezelőtt, amikor valószínűleg a tárgyalásokat vezető, éppen akkor is Soros elnökségnek sokkal több pénzügyi mozgástere volt. Charles Michel, az Európai Tanács mostani elnöke nem fog rendelkezni ilyen vastag bukszával, pénztárcával, hogy megfizesse, megvásárolja azoknak az országoknak a támogatását az alkuhoz, meglátjuk, hogy sikerül-e ez február 20-án, mint 7 évvel ezelőtt elődjének volt. Ennek ellenére én úgy gondolom, biztos vagyok benne, hogy a tárgyalások végjátékában ahhoz a helyzethez képest, amit Magyarországon kapcsolatban most elmondtam, javulni fog a mérleg, de az a kérdés ugye, hogy mennyivel, én nem hiszem, hogy milliárdokról beszélhetünk, maximum 100 milliókról.
Nagyon röviden arról, hogy lesznek-e jogállamisági kritériumok, és lesz-e magyar vétó ez ügyben, mert Budapest nem igazán szeretné ezt a kitételt.
Úgy néz ki, hogy lesznek kritériumok, de ugye, hogyha lesz magyar vétó, akkor nem lesznek kritériumok, hiszen ez egyhangú döntések alá tartozik. Ezt Orbán Viktornak kell eldöntenie, hogy szembe megye a széllel, mert úgy tűnik, hogy Magyarország és Lengyelország kivételével, és a lengyeleknél ezek kérdések is legalábbis a jelzések jönnek, hogy a lengyelek lehet, hogy megpújíthatók, vagy leszalámizhatók, tehát ezt majd el kell dönteni, hogy lesz-e vétó, magyar vétó, akár szemben mindenkivel a jogállami összekapcsolást illetően. Én úgy gondolom egyébként, hogy vannak olyan feltételek, olyan körülmények, ha a körülményeket tisztázzák, akkor nem kell feltétlenül vétózni a Magyarországnak vagy Lengyelországnak, például, hogy milyen feltételek mellett mi az, ami elindít egy ilyen mechanizmust, ami alapján mondjuk a kifizetéseket, milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy a kifizetéseket leállítsák, vagy csökkentsék, vagy pedig mi lesz a szavazási rend a tanácsban. Mert ugye a mostani javaslat az valóban azok az országok, mint Magyarország és Lengyelország, amelyek ugye már a 7. cikk szerinti eljárásban vannak, okkal félnek attól, hogy ha lesz egy ilyen bizottsági javaslat, akkor számukra nincs menekvés. De mondom, ez a játék még nem ért véget, ezt a következő napokban fogjuk megtudni azt is, hogy mi lesz Charles Michelnek a végleges javaslata, és hozzáteszek még valamit. Az sem biztos, hogy egy vétó, lehet, hogy sikerül, egy vétóval sikerülne kipöckölni ezt a dolgot a keretköltségvetés szintjén, viszont azt is tudjuk, hogy van egy rendelet tervezet az asztalon, és a rendelet tervezetet, bár ugye én úgy gondolom, hogy ez egy elég kemény határozott lépés lenne, elég kemény üzenete lenne ennek, egy rendelet tervezetet át lehet még vinni minősített többségi döntéssel is a tanácson és az Európai Parlamenten. Tehát van még akkor egy B-terve azoknak, akik ezt a megoldást szeretnék előtetni.
És ugye a hírek arról szólnak, hogy itt a felhasználási rendszer, tehát az elosztási rendszer néznék, hogy a hatóságoknak a működését, és nem például egyes jogszabályok meglétét vagy nem létét, nem?
Igen, tehát ugye az a lényeg az, hogy ez, amikor arról beszélünk, ugye a javaslat eleve arról szólt, ugye, hogy az uniós adófizető pénzét megvédeni, ugye a költségvetéstől finanszírozzák, és ezért igazából, tehát például egy a tervek szerint, az elképzelések szerint egy ilyen felfüggesztés vagy csökkentésnek, vagy a kifizetések leállításának nem lenne alapja például az, hogyha egy ország mondjuk a civil szervezetekkel szemben nem viselkedik elfogadhatóan, vagy pedig mondjuk a melegek jogait csorbítja a különböző jogalkotásokon keresztül, és lehetne folytatni. Tehát nem feltétlenül a szoros menet alapvető jogokkal lesz összefüggésben, hanem inkább arról lesz azzal, hogy egy ország képes-e megfelelő garanciákat nyújtani, adminisztratív és jogi garanciákat arra, hogy a kifizetések rendben történnek. Ez lehet az igazságszolgáltatás függetlensége, de lehet egyébként a kifizetésért és az kifizetések ellenőrzéséért felelős hatóságoknak a függetlenségének az esetleges megkérdőjelezése, ami elindíthatna egy ilyen folyamatot. De ez nem egy széles, inkább egy szűk keret lesz, ami alapján ezt el lehetne majd indítani.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.